Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
Az Egészségkód állandó vendége Kovács Róbert, a Szemmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője, akit ezúttal üdvözlök. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Folytatjuk a közszolgálatot. Ma az első körben a ketogén diétáról lesz szó, illetve az időszakos böjt és a ketogén diéta a daganatokra gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni. Első kérdésem hozzád, na mi lesz az?
Hogy én csináltam-e már ketogén diétát?
Vagy bármilyen diétához van-e között?
Ketogén diétát nem, de időnként, amikor úgy érzem, hogy kicsit nehezebben tudom az akkuimat begombolni, akkor...
Azonnal ilyen felcsapod a házi patikát.
Böjtölni szoktam, én roppant egyszerű módon, tehát minimalizálom a táplálék vagy kalória bevitelt.
És ez működik nálad?
Nálam tökéletesen működik, nyilván kopog a szemem az éhségtől, de nálam ez így, ez az két a megoldás tud működni, de majd ezt megkérdezzük a szakembertől.
Hogy ez jól van így.
Jó megoldása.
Oké, a szakemberünk dr. Mennyhárt Otília, a Szemmelweis Egyetem bioinformatikai tanszék adjunktusa.
Jó napot kívánok, Mennyhárt Otília, és köszöntöm a hallgatókat.
Nos, első körben talán ön is végighallgatta ezt a kis lamentálást, a Robival lefolytattunk. Helyese az, hogyha valaki észreveszi magán, hogy valami nem jó, nem vagyok jól a bőrömben, és elkezd azonnal kampányszerűen böjtölni. Még mielőtt belemegyünk ebbe a kutatásba, amit elvégeztek, ezt az egy kérdést kérem válaszolja meg.
Természetesen a böjt az mindig nagyon jó dolog, amit magunkkal tehetünk.
Na ugye.
Jó, nem mondtam semmit.
Viszont itt is fontos a fokozatosság. Tehát nem érdemes úgy elkezdeni böjtölni, hogy akkor beleugrunk, és semmit nem fogyasztunk, hanem az első nap egy kicsit csökkentjük az adagunkat, a második nap megint egy kicsit, és akkor harmadik naptól böjtölünk, és amikor befejezzük a böjtöt, szintén nagyon fontos, hogy fokozatosan állunk vissza.
A ketogén diéta az is egy diéta, de ugye itt arról van szó, hogy csak húst fogyaszt az, aki ezt a diétát alkalmazza. Nevezhető ez diétának, vagy csak egy másfajta étrend? Mert ketogén diétaként híresült el.
Igen, ketogén diétaként híresült el, viszont nem hús alapú, hanem zsíraték alapú ketogén diéta. Tehát úgy néz ki a klasszikus ketogén diéta összetétele, hogy 90% a zsíradék, 2% a szénhidrát, és kb. 8% a protein, vagyis fehérje. De természetesen ettől vannak eltérések. Vannak most már modifikált ketogén diéták, amikor bevonják a közepes szénláncú zsírsavakat is, például a pálmaolajat, vagy a kókuszsírt, amik ugye mostanában nagyon népszerűek, vagy vannak paleolit diéták, amik szintén a ketogén diéták közé tartoznak, vagy tartozhatnak, vagy az Atkins diéta, amit Amerikában már az 1970-es évek óta előszeretettel alkalmaznak a hollywoodi sztárok. Tehát nagyon sokfajta ketogén diéta van, és ennek az a lényege, hogy a szénhidrátot csak nem teljesen megvonjuk a szervezettől, aminek következtében a szervezet ketózisba kerül, és keton testek kezdnek el termelődni, és ebből fogja nyerni a szervezet az energiát.
Milyen életmód mellett alkalmazható a ketogén diéta? Szóval el tudom képzelni azt, hogy az, aki sportol, az arra másképpen fog hatni, mint az, aki csak nagyon ritkán vagy egyáltalán nem sportol.
Hát ismerek olyat, aki van a személyes ismeretségi körömben, aki már évek óta ketogén diétát alkalmaz, és köszöni szépen, jól van.
Sportol?
Nem tudom. De hosszú távon is lehet végezni, viszont nagyon kell figyelni a hiánybetegségekre, mert a klasszikus ketogén diéta esetében magnézium vagy C-vitamin hiány is kialakulhat. Tehát senkinek nem javaslom az ilyen drasztikus diétát nagyon hosszú távon, orvosi felügyelet vagy dietetikus felügyelete nélkül.
Kinek nem ajánlott a ketogén diéta?
Kinek nem ajánlott? Hát...
Mert hogy mindenki mindenféle diétával próbálkozik, egészen extrém marhaságokig bezárólag, hogy savanyú káposztát eszünk, meg répát eszünk hetekig, de biztos van olyan, aki...
Ráállna a mérlegre.
De biztos van olyan, akinek a ketogén diéta sem segít, vagy nem tökéletes, vagy nem optimális.
És most egészséges emberekre gondolunk. Ugye,
legyen ez a kiinduló pont.
Aztán majd rajta lassan rá is térhetünk a beszélgetés valódi témájára.
Hát természetesen vannak olyan anyagcsere problémák, amikor a ketogén diéta lehet, hogy nagyon megterhelő a vesék vagy egyéb szervek számára.
Oké, na akkor térjünk rá erre a kutatásra, ami a Semmelweis Egyetemnek a honlapján lett publikálva néhány héttel ezelőtt, ami tulajdonképpen a ketogén diéta és az esetleges időszakos bőjtnek a daganatokra gyakorolt hatását összegezte. Megpróbálja ezt nekünk és a hallgatóknak összefoglalni egy picit, hogy mire is célzott ez a kutatás?
Ez egy összefoglaló tanulmány, ami a BBA Revision Cancer című nagyon elismert szakmai lapban jelent meg márciusban, és ebben összefésültük az eddigi eredményeket, amit a diétákról, illetve a daganatos megbetegedésekről tudni lehet. És az derült ki, hogy állatkísérletekben, illetve sejtkultúrás kísérletekben nagyon ígéretesnek tűnik a ketogén diéta a rákos sejtek visszaszorítására. Illetve a kemoterápia mellékhatásainak a csökkentésére. De itt szeretném újra kiemelni, hogy ezek előtanulmányok, tehát preklinikai vizsgálatok, és igazából most indulnak be, most lendülnek be a humán klinikai vizsgálatok. Tehát majd csak évek múlva leszünk arra alkalmasok, hogy ajánlásokat adjunk a betegeknek, amikor már feldolgozták ezeket a humán klinikai vizsgálatokat. De az állatkísérletek nagyon ígéretesek.
Megtenni, hogy röviden összefoglalja ennek a tanulmánynak a lényegét, hogy hogyan függ össze a daganatokra gyakorolt pozitív hatása az ilyen típusú diétának?
Nagyon ismert tény, hogy a tumorsejtek átalakítják a metabolizmusokat az egészséges sejtekhez képest, és sokszor függőség alakul ki, tehát gyakran glükózfüggőek, de lehetnek aminosav függőek, vagy zsírsav függőek. Ez azt jelenti, hogy ha ez a tápanyag megtalálható a szervezetben, akkor ez előrehajtja a tumornak a növekedését. És a diétáknak az a lényege, hogy az egészséges sejtek, illetve a tumoros sejtek egészen másképp fognak reagálni egy tápanyag megvonásra.
Különböző típusú daganatoknál a szervezet egyik típusú daganatnál a glükózból, a másiknál pedig a fruktózból táplálkozik és növekszik, ezt jól értjük?
Igen, teljesen jól értjük, és ez függhet a tumornak a altípusától, ugye tudjuk, hogy például az emlőtumor esetében is már 4 altípusról beszélünk, ami mindegyik más terápiás megközelítést igényel. Függ attól, hogy milyen szövetben alakul ki, milyen molekuláris jelenátviteli útvonalak vannak, milyen mutációk abban a tumorban. Tehát nagyon sok dolog határozza meg, hogy milyen függőséget fog mutatni az a bizonyos tumor.
Ezt lehet egyébként standardizálni, hogy melyik daganattípusra mire van szüksége, ez nem lehet egyénfüggő is akár? Tehát, hogy nem tudom, egy 60 kilós emberben egy bizonyos típusú daganat mást igényel, mint ugyanaz a daganat egy 120 kilós emberben, vagy ez, és akár ez az életmódtól is függhet. Szóval lehet ezt standardizálni?
Ez lesz a cél majd szerintem a következő évtizedben, de attól még nagyon távol vagyunk, tehát úgy tudom elképzelni, hogy majd személyre szabott táplálkozási tanácsadás fog folyni az onkológusok és a dietetikusok részéről, de mondom, ez még nagyon csillagászati távlatokban van.
Általában megkérdezzük mostanában, mert felmerül magától is, hogy az AI, tehát a mesterséges intelligencia alkalmazható-e például egy ilyen kutatás elvégzésénél, és hogy az eredmény felhasználásánál. Szóval ez megint csak egy olyan dolog, hogy a rákkutatásban ma egyre többet hallunk arról, hogy alkalmazzák az AI-t. Itt is van erre esély, vagy látnak erre esélyt a jövőben?
Hát én konkrét esélyt még nem látok, ugye az AI-t elsősorban a képalkotó diagnosztikában alkalmazzák, például, hogy el tudják különíteni a tumoros, illetve az egészséges szöveteket egymástól, illetve az AI alapú neurális hálók most már használhatók olyan dolgokra is, hogy hatalmas nagy adatokat lehet bányászni, és akkor a kimenettel összefüggő, például génexpressziós adatokat lehet vizsgálni velük. Nem tudom még elképzelni, hogy tudjuk majd ezt beilleszteni a metabolizmus, illetve a daganatok viselkedésének a vizsgálatába, de természetesen minden elképzelhető.
Visszatérve egy picit a témára, a különböző típusú daganatoknál, ahogy az előbb említettük, más típusú energiaforrásra van szüksége a szervezetnek. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen típusú ketogén diétáknál is célzottan mehet az adott daganatra az adott típusú terápia és az adott típusú diéta összeállítása?
Igen, ez egy remek kérdés, és a válaszom az, hogy igen, itt is célzottan kell. mert a preklinikai vizsgálatokból már kiderült, hogy vannak olyan altípusok, például, hogyha valakinek, tehát az egér vizsgálatokból derült ki, hogy triple negatív emlőkarcinomában, hogyha van egy MYC gén mutáció, abban az esetben egy ketogén diéta előre tudja hajtani a daganatnak a növekedését. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen altípusról és abban milyen mutációkról van szó. Tehát igen, személyre szabottan fog kelleni ezt is majd ajánlani.
Visszatérek a beszélgetésünk elejére a diétákra, illetve a diéta típusokra. Milyen diétákat lehet alkalmazni ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket, és ez életkortól függhet-e, hogy milyen diétát alkalmazunk?
Van egy nagyon jó módszer, ez a csökkentsük le a táplálkozási mennyiséget, vagy a tápanyag mennyiséget 25%-kal, tehát rakjunk ki magunknak annyit a tányérra, amennyit szoktunk, és a negyedét rakjuk vissza. És miért mondom ezt? Volt egy hosszú távú klinikai vizsgálat, ahol a kísérleti alanyok 2 éven keresztül csökkentették a bevitt táplálék mennyiséget 25%-kal, majd 10 éven keresztül vizsgálták ezeket az alanyokat, és kiderült, hogy ez alatt a 10 év alatt például az érés szívrendszeri, szív- és érrendszeri megbetegedések aránya 30%-kal csökkent. Emellett javult a vérnyomás, tehát csökkent a vérnyomás, csökkent az inzulin rezisztencia, jobbak voltak a májfunkciók, megerősödött az immunrendszer, csökkentek a gyulladásos markerek, tehát az egész szervezetre nagyon jótékony hatással volt ez a minimális kalória csökkentés, anélkül, hogy a tápanyag összetételt csökkentették volna.
Beszéljünk egy picit az onkológiai ajánlásokról, amikre ugye ez a kutatás is valószínűleg ki fog majd a végén térni. Milyen esetekben várhatóak majd onkológiai ajánlások? Vagy van-e olyan, amikor nem lehet ajánlást tenni előreláthatólag?
Jelenleg semmiféleképpen nem tudunk ajánlást tenni, mivel a klinikai vizsgálatok nagy része most folyik. Előreláthatóan egy klinikai vizsgálat 4-5 évig is eltart, és még tovább, hogyha az eredményeket publikálják. Tehát azt mondom, hogy majd a elkövetkezendő 10 évben talán valamikor alakulnak ki ajánlások ezzel kapcsolatban. Amiket aktívan kutatnak, azok elsősorban az emlőkarcinómák, illetve a bizonyos agydaganatok, és nem csak a ketogén diétát, hanem a különböző kalória megvonásokat is vizsgálják, és azt is vizsgálják, hogy ha kemoterápiát kap a páciens, akkor a mellékhatások hogy változnak a diéta tekintetében.
A beszélgetés elején szóba került itt a ketogén diéta mellett a bőjt. Tudományosan hogy lehet azt megfogalmazni, hogy mit nevezünk bőjtnek, milyen nagyságrendű kalória megvonást vagy energia megvonást a szervezettől, és mit is jelent a bőjt valójában? Most nyilván nem vallási értelemben gondolok rá, hanem kutató szemszögéből.
Ugyanígy, de majd lesz nekem is egy kérdésem, csak ne felejtsem el, kérlek, mert emlékeztes rá, Robi.
Viktor, ne felejtsd el.
Kösz. Bocsánat. Igen.
Hát a bőjt az nagyon sokrétű lehet, és beszélhetünk lébőjt kúráról, amikor valaki csak folyadékot visz be a szervezetébe, az lehet ugye víz, vagy tea, gyógytea, vagy zöldséglé, de beszélhetünk olyan bőjtről is, amit úgy neveznek az amerikai szaknyelvben, hogy fasting mimicking diet, ez a bőjtöt imitáló táplálkozás, amikor tulajdonképpen ugyanabban a fiziológiás állapotban hozzák a szervezetet, mintha teljes bőjtöt tartanánk, de mégsem kell teljes mértékben éhezni. Ez azt jelenti, hogy napi 500-800 kalóriányi tápanyagot be lehet vinni, zöldségleves, zöldséglé és olajos magvak formájában. Hmm.
Akkor jöhet a kérdés?
Nem, ugyanide? Várjunk még, nekem ide lenne.
De jó, mond. Mert
csak, hogy ilyenkor egy picit becsapjuk a szervezetet valamivel, hogy úgy érzi, hogy viszünk be, de mégse viszünk be? Vagy hogy működik ez valójában?
Igen, tulajdonképpen. Nehéz ezt a kérdést megválaszolni. Igen. Hát viszünk is be, meg nem is. Egy kicsit, mint a Mátyás király mesébe.
Épp annyit viszünk be, amennyit nagyon muszáj.
Igen, annyit viszünk be, amennyi nagyon muszáj, nem érzi annyira diszkomfortosnak az egész bőjtöt, aki végzi, mégis fiziológiásan el tudja érni majdnem ugyanazt az állapotot, mint hogyha teljes bőjtöt tartana.
Na, akkor most hazabeszélek egy picit. Jó, jön a kérdés, amit az előbb már felszerettem volna tenni. Szóval az alacsony testsúlyú emberek hogyan alkalmazhatják a böjtöt? Én mindig irigykedve néztem azokat a barátaimat, akik ezt a 40 napig tudták tartani és csinálták. Nem feltétlen vallásjogból, egész egyszerűen csak meg ki akarták próbálni, és aztán évről évre ezt csinálták. Én nem tudtam sose csinálni, és nem tudom, hogy ez azért volt-e, mert nem voltam elég elhivatott, vagy egész egyszerűen szervezetem tudta, hogy mire nincs szüksége, és mire van. Uh-huh. Szóval a kérdés az, hogy az alacsony testsúlyú emberek alkalmazhatják-e a böjtöt, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Természetesen, hogyha nincsen egészségügyi problémájuk, és nem cukorbetegek, akkor szerintem bárki alkalmazhatja a böjtöt, még az alacsony testsúlyú emberek is, mert a böjt nem csak arról szól, hogy zsírt vesztünk, meg kalóriát vesztünk, hanem elindulhat egy olyan folyamat, amit autofágiának neveznek, amikor a szervezet földolgozza azokat a sejtalkotókat, vagy sejteket, amik mondjuk elromlottak időközben. Tehát ez egy ilyen szervezet megújító folyamat is egyben, és ahhoz, hogy ez az autofágia igazán beinduljon, általában 4 napra van szükség. Hmm. Úgyhogy...
Mármint 4 napos böjt?
4 napos böjtre, igen, és akkor beindul a ketontestek termelése, és a szervezet földolgozza a felesleges, illetve elromlott fehérjéket.
Hmm. És, és utána folytatható, vagy van értelme, akkor folytatni még napokig, hetekig, vagy tulajdonképpen ilyenkor már beáll a folyamat valahová?
Én azt tudom mondani, ahhoz, hogy az autofágia elinduljon, ahhoz legalább az a 3-4 nap kell, hogy ki meddig folytatja, az attól is függ, hogy éppen milyen állapotban van. Nehéz erre választ adni, hogy meddig érdemes ezt folytatni.
Meg egy kicsit mentálisan is rendbe kell ehhez lenni, mert amikor az ember ilyenbe belekezd, akkor nagyon sokszor ez téríti el tulajdonképpen a céltól.
Igen. Hogy hát első ütés a rugás, hogyha bemegy egy helyre. Tehát, hogyha nem eszel eleget, akkor ideges leszel.
Hát meg az érségérzet, meg a sok minden egyéb, és akkor egyszer csak jön valami challenge, és szembe jön a benzinkúton a marcipános szelet, és akkor ott véget ért a kihívás. Na, de térjünk vissza a tudományhoz. Mikorra lehet ebből az egészből egy komoly tudományos eredmény? Mennyi ideig tartanak ilyenkor a klinikai vizsgálatok?
Hát minimum 4-5 év, amíg ugye a pácienseket, a megfelelő pácienst rekrutálni tudják, és ezt követi még maga a vizsgálatnak az elemzése, tehát azt mondom, hogy 10 év múlva várható majd ebből konkrét eredmény.
Ön mióta foglalkozik ezzel a témával?
Én csak néhány éve foglalkozom, mi is végzünk sejtkultúrás kísérleteket, ahol a rákos, illetve egészséges sejteket éheztetni próbáljuk, és vizsgálgatjuk a génexpressziós szinteket, de nagyon gyerekcipőbe jár még a kutatásunk, úgyhogy igen, van még hova fejlődnünk.
Akkor mikor hívjuk az eredménnyel kapcsolatban? 10 év múlva?
Hát remélem, hogy hamarabb is lesznek eredményeink.
Mi szoktunk ilyen ígéretet tenni időnként, hogy akkor majd újra csörgünk.
Néha felelőtlenül, de...
Ekkor meg akkor, de általában be szoktuk tartani.
Igen. Nagyon köszönjük.
Próbáljuk meg fél időnél is.
Jó. Okay, térjünk le vissza. Tehát a ketogén diétákról volt szó, és az időszakos böjt daganatokra gyakorolt hatásáról. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Dr. Mennyhárt Otiliával, a Semmelweis Egyetem bioinformatikai tanszék adjunktusával beszélgettünk. Pár perc múlva folytatjuk az egészségkódot.
Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a szabadesés. Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Megújította együttműködését a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Semmelweis Egyetem, és az erről szóló szerződést hétfőn írták alá, és aki itt van velünk a vonalban, Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke. Halló, üdvözlöm!
Szép jó napot kívánok!
Az első kérdésünk az, hogy mikor jött létre ez az együttműködés, és mit foglalt magába a kezdetekkor, és aztán hogyan haladt előre az idővel?
Azt tudom pontosan mondani, hogy 1991-ben volt az első önkéntes utunk Erdélybe, és akkor már a Semmelweis Egyetemről néhány kolléga jött velünk, és talán a legelső közreműködés az a fogorvosokkal volt, és ők nagyon lelkesek voltak, de nem hiszem, hogy eltelt volna 3-4 hónap, akkor már az egyes gyereklinika is részt vett a munkába, talán megtaláltuk akkor már az első olyan gyerekeket, akiknek hallás problémája volt, vagy torok problémája volt. Tehát, hogy ez nagyon gyorsan elterjedt az egyetemen, hogy van egy önköntes orvoscsoport, aki jár Erdélybe, aztán később Kárpátaljára is, meg eleve a környező országokba, és szerencsére az orvosok között nagyon sok lelkes és önfeláldozó ember van, és automatikusan jelentkeztek nálunk, és ez most már 33. éve így van.
Mióta van egyáltalán a gyermekmentő szolgálat, amit ön most vezet, és ön is alapított?
Hát ennek egy szomorú története van, mert 1989 karácsonyán Kövér úr meg én elmentünk segíteni Romániába, hogy akkor ugye forradalom volt, hogy segítsünk az ottani embereknek, és hát egy cseppet vittünk a tengerbe. És akkor volt az, hogy először hallottunk a Csegődről, meg az árvaházakról, ahol bizony nagyon komoly számba meghaltak gyerekek, és akkor lett tudatos bennünk, hogy ez itt nem csak arról van szó, hogy egy politikai rezsimet próbál a nép legyőzni, hanem egyúttal olyan szörnyűségek is vannak az országban, ahol az embernek segítenie kell. Pár héttel később már láttunk több gyermekotthont, és hát elborzadtunk, mert hogyha azt mondom, hogy emberi ésszel ilyen iszonyatokat nem lehet kitalálni, akkor abban azt hiszem, hogy keveset mondtam. És mind a mai napig különböző temetők tanúskodnak ezekről a szörnyűségekről. És akkor elkezdtünk segíteni, és legelőször Németországban megalapítottam néhány barátommal, ismerősemmel a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot. Érdekes módon egy-két hónappal később, május 1-én, tehát 1990. május 1-én vendég voltam az alakuló parlamentnek az alakuló ülésén, és akkor az alakuló ülés szünetében határoztuk el, hogy Magyarországon is megalapítjuk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületét, és hát ezek a kezdetek, hát azóta eltelt 34 év.
Az elmúlt 34 évben nyilván Romániában is nagyon sok minden változott és változhatott, de úgy érzem az alapítvány vagy a gyermekmentő szolgálat létéből, hogy a mai napig is szükség van rá és szükség van önökre. Jól gondoljuk ezt?
Hát azt gondolom, hogy teljesen egyértelműen igen. Először is mindenhol vannak szegény és beteg gyerekek, nem csak tőlünk keletebbre, és nem csak Magyarországon, hanem tőlünk még nyugatabbra is. Ez az egyik, ami miatt szükség van ránk. Aztán vannak szomorú társadalmi események, ami miatt szükség van ránk. Aztán vannak új technológiák, ami miatt szükség van ránk. Amikor elmentünk Romániába, akkor azt gondoltuk, hogy az a világ vége. De akkor még nem létezett internet. Végtelenül komoly kihívást jelent például számunkra az interneten való pedofil visszaéléseknek az elterjedése, a gyerekek szekálása, a különböző bűnözések, hogy például a számlaszámaikat megpróbálják kirabolni. Tehát az egészségügyen túl születtek újabb témák, újabb, azt kell mondjam, hogy borzalmak. Ugyanakkor meg egy kicsit átalakult az egészségügy is. Tehát mondjuk például a Csíkszeredai kórházat, ahova gyakran járunk. A Csíkszeredai kórházban még sterilizáló is alig volt, amikor legelőször ott voltunk. Ma meg ott tartunk, hogy ezelőtt egy fél évvel átadtak egy kiváló szívműtőt, amit a magyar kormánytól kaptak ajándékba, és most építik a másodikat. De ugyanakkor meg nyilván a kormány se tud mindenre gondolni, és nem gondoltak arra, hogy egy ilyen csapatot kiképezni, az bizony egy pár éves munka, úgyhogy az ottani kollégákat megint és újból, hiszen a 90-es években is ezt csináltuk nagyon gyakran, hívjuk Magyarországra, például éppen ezért nagyon fontos az egyetemmel való együttműködés, hogy segítsenek képezni ezeket a szakembereket, akik ott dolgoznak, hiszen nagyon jó, hogy most rövid időn belül már két műtő is lesz, de a szakembereket ki kell képezni, hogy ott jó szinten, magas szinten tudjanak dolgozni.
Még mielőtt vissza, vagy rákanyarodnánk a Semmelweis Egyetemmel a most már több évtizedes együttműködésre, csak egy egyetlen kérdés, hogy jól sejtem, hogy az elmúlt két évben Ukrajnában zajló folyamatokban is és van önökre szükség, vagy van az ilyen típusú segítségre szükség.
Tehát, illetve engem még érdekel a palesztin-izrael jábor, hiszen nemzetközi gyermekmentő szolgált révén gondolom, hogy itt ez a kérdés is felmerült, hogy ott hogyan tudnak segíteni.
Az egyikre igen a válasz, a másikra nem. Ukrajnába, Kárpátaljára gyakran jártunk, és most is voltunk nem olyan nagyon régen, meg gyógyszerszállítmányokat, segélyszállítmányokat vittünk néhány évvel ezelőtt a nagyszülősi kórháznak, ami Beregszásztól nincs messze, a gyerekosztályát teljesen felújítottuk, tehát hogy nagyon sok mindent csinálunk ott. Izraelben a háború az meg egy másik történet, mert régen mi is azok közé tartoztunk, akik kvázi bekalandoztuk a világot. Voltunk például Bangladesbe, és nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy eljutottunk oda, sok szállítmányt vittünk, segítettünk gyerekeknek, családoknak. De ugyanakkor mi azok közé tartozunk, akik nem csak segíteni akarnak, hanem hatékonyan akarnak segíteni, és akik gondolkoznak is. Nem véletlen, hogy tegnap azt mondtam, hogy a legjobbak szerződnek a legjobbakkal. Kielemeztük, hogy annyi energiába, időbe került, ameddig eljutottunk Bangladesbe. Annyi probléma volt, hogy a szállítmány külön konténerekbe eljusson odáig, hogy úgy döntöttünk, hogy mi azért mondjuk azt, hogy Közép-Európa területén maradunk. Úgy is mondhatnám, hogyha Budapesttől kiindulva egy olyan 1500 kilométeres kört, úgy körbehúzunk egy körzővel, akkor ez az a kör, ahol mi elsősorban dolgozni, segíteni szeretnénk, és nem akarjuk, hogy a logisztika, a felmerülő problémák elvegye teljesen az erőnknek egy részét legalábbis, és azáltal a segítségre meg kevesebb erőnk jusson. És sajnos az az igazság, hogy a következő 20-30 évben ezen a területen is lesz elég feladatunk.
A beszélgetésünk végéhez érve még egy konkrétumot szeretnék kérdezni a Semmelweis Egyetemmel való együttműködéssel kapcsolatban. Milyen munkacsoportok alakulnak ki, illetve milyen lehetőség van az együttműködésre?
Én azt gondolom, hogy mi nagyon jól jártunk avval, hogy az egyetemmel most már 33. éve együtt dolgozunk, kiváló szakemberek vannak ott, értik a problémákat, érzik a problémákat, és megvannak a hátterek is, tehát hogy megvannak a vizsgálók, a laborok, a műszerek, a műtők, tehát hogy bármilyen probléma van, akkor hozzájuk tudunk fordulni. És megvan hozzá az ember, aki a orvostudományban lényeges. Én elmondok egy privát élményemet, már csak azért is, mert éppen elmondták előtte, hogy Szabó Attila lesz a következő interjúalany. Uh-huh. Az én lányomat egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt fenéken billentette egy ló. A gyerek nem tudott felállni, ilyetten felemeltem, mert nem tudott járni, beraktam a kocsiba, és vágtattam be a klinikára. Már telefonáltam útközben, hogy Attila, jövök, kérlek, segítsetek. És nagyon kedvesen fogadtak, és most nem az ismeretségért, hanem egyáltalán, mert feladat volt, ott volt egy kislány, aki nem tudott lábra állni. És amikor elkészültek a vizsgálatok, túl voltunk egy kis fájdalomcsillapításon, és kiderült, hogy hál' Istennek nem tört el semmi, mert ugye én attól rettegtem, hogy a gyereknek a csípője eltörölt, komolyan sérült. És ott láttam a lányomat mosolyogva ülni a vizsgálóasztal tetején, a fájdalomcsillapító már hatott, és avval vitázott a főorvos úrral, hogy a pónik megbízhatók, vagy nem megbízhatók. És komoly vitába keveredtek, meg különböző véleményen voltak, majd a lányom a végén követelte, hogy éjszakára megfigyelésre hagy maradjon ott, amit én eredetileg nem akartam, de ő meg szerette volna, és kiderült, hogy igazából azért, mert Attila megadta a klinika wifi kódját, és akkor a gyerek büdös kölyköm azt gondolta, hogy akkor éjszaka még játszhat egy kicsit, és ott is töltötte az éjszakát, és füligérő szájjal hoztam el másnap a klinikáról. Tehát, hogy értik a gyerekek nyelvét, együtt éreznek velük, nem csak vizsgálják, gyógyítják, hanem pontosan tudják, hogy egy gyereknek mire van szüksége. És azt gondolom, hogy egy jó orvoshoz, egy jó klinikához ez kell. És ők ezek.
Köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon szívesen, remélem, hogy hallotta ezt a sztorit.
Szerintem igen. Edvi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgált alapító elnökével beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot.
Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
Folytatjuk az egészségkódot, a témánk továbbra is a Szemmelveszéltem és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat együttműködési megállapodása, amúgy az előbb megbeszéltük, hogy már több mint 30 évre vezethető vissza. Viszont itt van velünk professzor dr. Szabó Attila, a Szemmelveszéltem klinikai rektor helyettese, a gyermekgyógyászati klinika igazgatója. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Önök hogyan néztek elébe ennek a megállapodásnak, amit az imént már Edvi Péterrel rendesen átbeszéltünk?
De a Szemmelweis Egyetem és a gyermekklinika, ami elsődlegesen involvált ebben az együttműködésben, elsődleges feladat a rászorulókon, betegeken való segítés. Úgyhogy amikor a megkeresés érkezett, de ahogy ezt ön is mondta, ennek már évtizedes múltja van, akkor örömmel vettük ezt a felkérést, és gyakorlatilag az első pillanatoktól kezdve a kollégáinkon keresztül segítettük a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a működését. Ugye időben visszamegyünk, a 90-es évek elejéről beszélünk, a rendszerváltást követő időkről, amikor elsődlegesen még a határokon túli, nagyon rossz helyzetben levő magyar nemzetiségű, de akár nem csak magyar nemzetiségű gyerekeknek, illetve rászorulóknak a segítéséről volt szó. Aztán ebből lett egy többször megújított olyan együttműködési folyamat, ami ennél sokkal szélesebb körre terjedt ki, és ennek történt most a megújítása, továbbfejlesztése.
Ez a mostani megújítás, ez valami új irányt is nyit meg, vagy tulajdonképpen csak formalizálta az eddig is meglévő megállapodást, meg az együttműködést területét?
Tulajdonképpen megerősítette az eddigieket, illetve gyakorlatilag két olyan terület van, amelyen együttműködik a két szervezet, a Szemelős Egyetem és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Ezt azért egy kicsit kibővítettük. Az egyik az az egészségügyi ellátás. Itt is elsődlegesnek tekintjük a szűrést, prevenciót. Ebben a tekintetben eddig is volt egy komoly együttműködés, és a jövőben is lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy az egyetem szakemberekkel, orvosokkal támogatja azt a munkát, amit a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat folytat, vagyis részt veszünk a határainkon túl, de akár határain innen is a különböző szűrőprogramokban. Ez eddig is megvolt, de azért folyamatosan bővül az a szakterület, amivel támogatjuk a munkát. Elsődlegesen most fogászat, tehát szájüregi szűrések, fülorgégészet, illetve a gyermekgyógyászat és a nőgyógyászat áll a középpontban. Másrészt a kiszűrt gyerekeknek az ellátását biztosítjuk, akár a határainkon túlról is. Ezek megvoltak, de ahogy mondtam, bővülnek azért ezek az együttműködések. És a másik terület az pedig az oktatás és képzés. Ezen a területen pedig a Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett továbbképzőkön adnak elő a kollégáink, munkatársaink, oktatóink, és itt azért van bővülés, mert biztosítjuk mostantól azt is, hogy az egyetem által szervezett különböző tanfolyamokon, továbbképzőkön a gyermekmentő által javasolt vagy támogatott személyek, kollégák részt tudjanak venni.
Mivel elsősorban ugye a Szemelvesz Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, amit ön vezet, érintett ebben az együttműködésben, a klinikának kellő humán erőforrásai vannak ahhoz, hogy Magyarországon és akár a határon túl is folyamatosan részt tudjon venni az együttműködésben, a támogatásban?
Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan, de a folyamatosság azt jelenti, hogy gyakorlatilag missziók vannak, éves szinten legalább két alkalommal, tehát ez egy jól meghatározható olyan időpont, időszak, amikor a kollégák közül néhányan tudják segíteni ezt a munkát. Másik oldalról, mivel gyermekek, illetve más szakterületen meg a felnőttek vizsgálatáról, szűréséről van szó, ez gyakorlatilag nagyon jól belepasszol a mi munkánkba, akár a fiatalok esetében a képzésükbe is. Azt azért úgy kell elképzelni, hogy szakemberek, tehát szakorvosok vezetésével fiatal kollégák vesznek részt ezekben a missziókban, és azt gondolom, hogy túl azon, hogy a napi gyakorlat, hiszen betegeket, vagy éppen egészségeseket szűrnek, vagy vizsgálnak, ami egyébként a napi gyakorlat minden szempontból, ezen túl azzal, hogy missziókban együtt vannak, a szakmai kapcsolatokat, sőt ezentúl akár a barátságokat is erősíti. Másrészt pedig vannak, ahogy mondtam, nem csak határon túli programjai a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak, hanem részt vesznek itthon is egészségügyi ellátásban, és többek között itt is komoly szakemberekkel segítjük az ő munkájukat. Ezek a szakemberek egyébként az egyetemi munkájuk felett, vagy azon túl végzik az ilyen irányú tevékenységet.
Mi további jó munkát kívánunk innen a stúdióból, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Professzor dr. Szabó Attilával, a Szemelvesz Egyetem klinikai rektor helyettesével, a gyermekgyógyászati klinika igazgatójával beszélgettünk. Ennyi volt mára az egészségkód. Köszönöm, Robi, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem, remek témák voltak ma is.
A műsor folytatódik a szabad esés után, maradjatok velünk.
Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvost.hu.